Az előző néhány hétben olyan kritikus kérdésekről beszélgettünk, amelyek mindannyiunk életét érintik, amit nem tudunk megkerülni, mint a kísértés és mint a bátorság, mert a kísértések mindannyiunkat elérnek, a bátorságra pedig mindannyiunknak szüksége van az élet legalapvetőbb kérdéseiben is. Ezeket az alap kérdéseket tárgyalva szeretném hozni elétek az új témánkat, amely úgy hangzik, hogy ne becsüld alá a fáradtságot. Úgyhogy a maival együtt a következő 3 hétben a fáradtság témáját szeretném körbejárni. A mai alkalommal a fáradtságnak a veszélyeiről szeretnék beszélni, következő alkalommal a kiégésnek a veszélyéről és a lehetőségéről, és az utolsó záró alkalommal pedig arról, amikor a fáradtság az úgy tűnik, hogy abba kell hagynod mindent, és új dolgokba kell kezdened, hogy akkor mit kell tenni, amikor úgy érzed, hogy mindennek vége. Most imádságra hívlak benneteket, hunyjuk be a szemünket, és imádkozzunk. Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. És Jézus most is itt van, és ugyanezt mondja. Ma neked. Hogy gyere hozzám, hogyha megfáradtál és megvagy terhelve. És én, mondja Jézus, megnyugvást adok. Látod magad előtt most Jézust? Látod, ahogyan ezeket a szavakat mondja? Mi tükröződik a szemében? Sokféle módon gondolhatsz a saját nehézségedre és fáradtságodra. És sokféle módon gondolhatsz ezekben a pillanatokban most Jézusra. Lehet, hogy úgy érzed, hogy Jézus tekintetében számon kérés van, hogy miért vagy fáradt. Lehet, hogy Jézus tekintetében kiábrándultság van, mert úgy érzed, hogy kiábrándult belőled, hogy lehetsz ilyen. Lehet, hogy úgy érzed, hogy Jézus tekintetét nem is látod, mert veled nem is foglalkozik. De a valóság az az, hogy amikor most itt állsz előtte, akkor Jézus a szemedbe néz, és a szemében megértés van, a szemében bátorítás van, a szemében maximális empátia van, és elmondja azzal az erővel, amivel világokat teremt, hogy gyere hozzám, ha megfáradtál és meg vagy terhelve. És én megnyugvást adok. Köszönjük Jézus, hogy így vagy ma itt, és köszönjük, hogy nem mész el mellettünk, hanem üzeneted van a számunkra. Engedd, hogy ezt meghalljuk. Amen. Így olvassuk Isten igéjét Mózes első könyvének 25. fejezetéből, a 27-től a 34. versig. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákob ellenben a szokásokat tisztelő sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákobot szerette. Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan megjött a mezőről. Ézsau azt mondta Jákobnak, hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték el őt Edómnak. De Jákob azt felelte, add nekem érte azonnal az első szülöttségi jogodat. Ézsau ezt mondta, mindjárt éhen halok, mit számít nekem az az első szülöttségi jog? Jákob azt felelte, akkor esküdj meg nekem azonnal. Ézsau megesküdött neki, és eladta az elsőszülöttségi jogát Jákobnak. Jákob ekkor adott neki kenyeret és lencsefőzeléket. Ézsau evett, ivott, azután fölkelt és elment. Ennyire semmibe vette Ézsau az elsőszülöttségi jogot. Foglaljunk helyet. A fáradtság beszűkíti a gondolkodásodat és felerősíti a vágyaidat. Ezt az egy központi igazságot fogjuk a mai délelőttön körüljárni. A fáradtság beszűkíti a gondolkodásodat és felerősíti, katalizálja a vágyaidat. Mikor érezted magad utoljára így? Reggel, igaz? Vagy tegnap? Vagy ha nagyon messze távoli múltba akarunk visszatekinteni, akkor péntek délután. Mert valahogy az az érzésünk, hogy mindig fáradtak vagyunk. Ugye? Kicsit menjünk vissza még, kérem szépen az előző képeket, így van. Tehát valahogy az az érzés, hogy mindig fáradtak vagyunk. És azt mondják a hozzáértők, hogy korunknak az egyik legnagyobb társadalmi betegsége az a krónikus fáradtság. Az a fáradtság, ami nem egyenlő a kialvatlansággal, hanem az a fáradtság, ami miatt úgy érzed magad, hogy nem tudom, hogy most hogyan tovább. Hogy villog a piros lámpa az elemtöltőn, hogy valahogy újra kéne tölteni magadat, és keresnéd a töltőt, a konnektort, de nem tudod, hogy hogyan. És olyankor nem csoda, hogyha a munkahelyeden úgy fogsz kinézni, mint a következő képen, hogy csinálnád te a dolgodat, de hát valahogy nem megy. És nem csak a munkahelyeden, hanem ez a családodban is megjelenik, a környezetedben, minden egyes tevékenységedre valahogy ráül ez a fajta nagy, megmagyarázhatatlan, kikerülhetetlen és sokszor megoldhatatlannak tűnő nagy fáradtság. A krónikus fáradtság. Szót szeretnék ejteni ma a hogyanról, hogy hogyan lehet kijönni ebből a fáradtságból, és még inkább szót szeretnék ejteni arról, hogy milyen veszélyeket rejt magában ez a típusú fáradtság. Hogyha azt tapasztalod, hogy úgy érzed magad a nap elején, hogy Uram, kegyelmez, hogy hol a töltő, hogy már napok, hetek, hónapok, évek, vagy évszázadok óta úgy érzem, hogy fáradt vagyok, akkor hogyan tudod elkerülni azokat a csapdákat, amiket ez a típusú fáradtság okoz? Nemrég beszélgettem valakivel teológiai kérdésekről, és az örök életről beszélgettünk, és azt mondtam, mint amit egyébként ebben a témában mindig szoktam mondani, hogy az egyik legékesebb bizonyítéka annak, hogy az embert örök életűre teremtette Isten, az az, hogy egy idő után a testünk öregszik, de nem érezzük magunkat látványosan öregebbnek. És felszoktam tenni a kérdést, hogy hát bizonyára ti is nem érzitek magatokat annyi idősnek, mint ahány évesek vagytok. És volt olyan, aki azt mondta, hogy tényleg nem, én 200 évesnek érzem magam. Mint hogyha már annyit leéltem volna. Valahogy ezt a benyomást okozza a fáradtság. A fáradtság beszűkíti a gondolkodásodat, és ugyanabban a pillanatban felerősíti a vágyaidat. Hányan voltatok úgy az elmúlt időszakban, hogy azt mondtátok reggelente, még a takaró alatt, hogy én ma nem tudok felkelni. Hogyha beledöglök is, nem tudom elkezdeni ezt a napot. És lehet, hogy első körben ez viccesnek tűnik, meg nézegetjük a képeket a lemerülő elemről, meg a konnektorról, ami nem tudja, hogy hol kell csatlakozni, de a valóságban ez egy rendkívül súlyos kérdés. Amikor úgy érzed, hogy nem tudok felkelni, de hogyha nagy nehezen valahogy meg is mozgatom a tagjaimat, vagy meg is mozdítom a tagjaimat, akkor is olyan képek peregnek le a szemed előtt, hogy de mit fogok én ott kezdeni bent a munkahelyemen? Mit fogok kezdeni azokkal az emberekkel, akik majd körbevesznek, és várnak egy kipihent ént, és várják tőlem, hogy vagy tegyem a feladatomat, vagy várják tőlem azt, hogy vezessem őket, vagy várják tőlem azt, hogy egyszerűen kedves legyek, de hogyha nekem most kedvesnek kell lenni, akkor én abba belehalok. Nem tudom, hogy hogy csináljam. És amikor ez kiterjed az életednek minden területére, és hazamész, és ott vannak a gyerekeid, és azt mondják, hogy apa, képzeld, ez történt az iskolában. Vagy a feleséged azt mondja, hogy jaj, szeretnék veled megbeszélni egy pár dolgot, ezt és 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 ezt. És te úgy érzed, hogy tényleg ennyi dolgunk van, nem is gondoltam volna. De egyébként nekem minden erőm elfogyott már reggel, amikor felkeltem, már a takaró alatt elfogyott minden erőm. És most akkor hogyan adjak még magamból? A következő felvetésemre nem kérem, hogy álljon ide ki mindenki, és mondja el. Csak úgy játszunk el a gondolattal, hogy jellemeznéd magadat, amikor fáradt vagy? Milyen a fáradt te? Mondok egy pár lehetőséget. És a pont-pont-pont után befejezheted a mondatot. Amikor fáradt vagyok, akkor agresszív vagyok. Amikor fáradt vagyok, akkor cinikussá válok. Amikor fáradt vagyok, akkor flegma leszek. Amikor fáradt vagyok, akkor majd szétpattan a fejem, és vissza kell fognom magamat, hogy nehogy megüssek valakit. Amikor fáradt vagyok, nem szeretek embereket látni magam körül. Amikor fáradt vagyok, akkor zabálási ingerem van. Amikor fáradt vagyok, akkor úgy érzem, hogy nem vagyok önmagam ura. És így tovább. Hogyha nem találtál magadra ebben a rögtönzött kis felsorolásban, akkor az azt jelenti, hogy a fáradtság még több dolgot tud tenni, amire nem vagy büszke. Így van? Én például tudom magamról, hogy amikor fáradt vagyok, akkor cinikussá válok. És amikor fáradt vagyok, és cinikussá válok, akkor emiatt, hogy cinikus vagyok, utálom magamat. Így aztán a fáradtság az ilyen önundorhoz is vezet hosszú távon. Mert tudod, hogy valahogy nem úgy kellene működnöm, mint ahogy működöm, de ez jön ki belőlem, hogyha fáradt vagyok. Amikor lemerül az elem, amikor nem találod a konnektort, akkor ilyen dolgok jönnek ki belőlünk. Én tudom magamról, és hogyha Anita itt lenne, akkor most biztos hevesen bólogatna. Hogyha fáradt vagyok, akkor hajlamos vagyok a túlzásokra. És akkor amit beszélek, abban ilyen nagyvonalú túlzó vagyok, cinikus, flegma, kit érdekel. És így aztán a legkönnyebben akkor sértek meg valakit, legtöbbször azokat, akiket a legjobban szeretek, amikor fáradt vagyok. Úgyhogy ha ezek hallatán nem csak az én fejem fölött, hanem a te fejed fölött is villog a piros lámpa, hogy honnan tudja a srác, hogy mi van bennem? Hát úgy, hogy a fáradtság dinamikája az így működik. Ezért aztán ne becsüld alá a fáradtságot, hanem amikor ezeket a tüneteket kezded érezni magadon, akkor figyelj magadra, mert a fáradtság elkezdi beszűkíteni a gondolkodásodat, felerősíti az egyéb irányú vágyaidat, amiket normál esetben, amikor erődnél vagy, el tudsz nyomni, vissza tudsz fogni, de amikor fáradt vagy, akkor ezek a vágyak fel fognak erősödni, és elemi erővel fognak rád törni. És olyankor kell ott lenned, és tudni, hogy hogyan kell ezekkel a felerősödött vágyakkal foglalkozni. Azt mondhatom, hogy az Ézsauk társadalma vagyunk. Az Ézsauk társadalma. Nem minden korban mondták volna ezt, de ma a mi korunkra határozottan jellemző az a hozzáállás, amit Ézsau képében itt olvasunk. Amit Ézsau tesz, az a mi társadalmunknak a látlelete. Miért mondom ezt? Azért, mert a mi társadalmunk az mindent akar most azonnal. A mi társadalmunk az a vágyakat és a vágyak betöltését helyezi a fókuszba, azt teszi meg céllá. Légy önmagad, teljesítsd be a vágyaidat, ne szabj magadnak korlátot, szabad vagy, te döntesz, te irányítasz. Mindent most azonnal, és ezt ki is szolgálja a társadalmunk. Rendeld meg, holnapra ott van. Ne próbáld megjavítani, vegyél újat. Most azonnal. És a társadalmunkra jellemző még egy dolog, hogy ezzel párhuzamosan nem vesz tudomást a hosszú távú következményekről. Nem akar tudomást venni a hosszú távú következményekről. Ez a kettő viszont a Biblia tanúsága szerint nem működik. Nincsen olyan, hogy szabadjára engeded a vágyaidat, mert ez diktálja a környezet, és egyúttal ne kellene számolnod a hosszú távú következményekkel. Sőt, amikor elkezd villogni a fáradtság miatti piros lámpa a fejed mellett, akkor a legelső dolog, amit tegyél, az az, hogy ülj le, és gondold végig. És mondd azt, hogy most azért gondolkodom így, mert fáradt vagyok. Mert egyébként mit szoktunk tenni akkor, amikor fáradtak vagyunk? Hát pontosan ugyanazt, mint amit Ézsau tett, ezt olvassuk még egyszer. Tehát Mózes első könyve 25. fejezet 29-től 32. versig. Egyszer Jákob valami főzelék félét főzött, amikor Ézsau fáradtan megjött a mezőről. Ézsau azt mondta Jákobnak, hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték el őt Edómnak. De Jákob azt felelte, add nekem érte azonnal az első szülöttségi jogodat. Ézsau ezt mondta, mindjárt éhen halok, mit számít nekem az az első szülöttségi jog? Látjátok azt, amiről beszélek? Nem változott ebben a tekintetben a világ semmit. Az elmúlt körülbelül 3000 évben. Figyelitek ezt a számot? Ez a történet 3500 éves. És ugyanazt a dinamikát, ugyanazokat a mély rétegeket fedi fel előttünk, mint amikről az imént beszéltem. Hát ezért mondom, hogy az Ézsauk társadalma vagyunk. A Biblia realista. A Biblia realista, amikor Istenről van szó, és bemutatja őt nekünk pontosan úgy, amilyen, olyan csodálatosnak, fenségesnek, nagyszerűnek, gyönyörűnek, kegyelmesnek, hatalmasnak, igazságosnak, amilyen ő. És a Biblia realista akkor is, amikor az emberről van szó, és amikor felfedi előttünk, hogy milyenek vagyunk mi. Ézsau és Jákob egy diszfunkcionális családban nőttek fel. Egy diszfunkcionális családban, mert egy apukához és egy anyukához tartozott két fiú, és kimondatlanul is, meg aztán időnként kimondva is, megvolt, hogy kinek ki a kedvence. Hát ez a Szülők nagy könyve című opuszban, az első oldalon a piros betűs főcím, hogy egyformán szeresd a gyerekeidet. És íme itt vannak előttünk ezek a bibliai karakterek, és azt látjuk, hogy egy olyan dolog miatt, hogy Izsák szerette a vadételeket, ezért Ézsaut szerette jobban. Fiam, olyan jól főzöl, sokkal jobban szeretlek, mint öcsédet. Szinte nonsensnek tűnik, mégis ez volt a helyzet náluk. Aztán gondoljátok, hogy Jákobnak ez egy hirtelen jött ötlete volt, hogy éppen az első szülöttségi jog lenne az, amit kérne ezért a tál lencsefőzelékért. Hát nem úgy tűnik. Hanem később, ahogy haladunk előre a történetben, látni fogjuk, hogy Rebeka, a kedves mama, olyan szeretettel szerette Jákobot, a fiát, mert ő volt a kedvence, hogy teljesen eltorzította ennek a fiúnak a személyiségét. Úgyhogy vélhetően Rebeka már korábban arról beszélgetett Jákobba, hogy fiam, nem jól van ez így, hogy apád Ézsaut szereti jobban, és ráadásul még ő az első szülött is. Nem jól van ez így, valamit csinálni kéne ezzel. De hát, anyu, hát Ézsau az első szülött, te tudod a legjobban. Hát mit lehet ezzel kezdeni? Hogy tudnék én lenni az első szülött? Hát ez a születési előjog. Így vagyunk, nem tudunk ezzel mit kezdeni. Ne félj, fiam, ne aggódj, megoldjuk. Mi lenne, ha? És amikor adódik az alkalom, akkor Jákob azonnal lecsap rá. Mert az egész család diszfunkcionális kapcsolatokban működik. Hát ezért csodás a mi Istenünk, hogy egy ilyen családból végül egy olyan pátriárkát, egy ős atyát állít elénk, akire azt mondja mégis, hogy megharcoltál minden harcot. Ez majd sokkal később lesz. Megharcoltál minden harcot. Küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél, mert győztessé tettelek, és helyreállítottalak, és most már tudsz normálisan gondolkodni. Tehát azt mondja Ézsau, hogy most azonnal kell nekem a kaja, mert fáradt vagyok. Ez a fáradtságnak a dinamikája. Fáradt vagyok, és megkeresem azt a csatornát, ami ennél fogva nem a fáradtságomat enyhíti, hanem a vágyaimat tölti be. És figyeljétek, hogy hogyan keveri meg a gondolkodásunkat a fáradtság. Azt mondta Ézsau, fáradtam, megjött a mezőről, és azt mondja Jákobnak, hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Hát fiam, ha fáradt vagy, akkor pihenni kell. Akkor aludni kell. Ha fáradt vagy, akkor a fáradtságot kell kezelni. De fáradt vagyok, hadd egyek. Hányszor vagytok úgy, hogy hazaértek délután a munkából, és azt mondjátok, hogy Ézsó a barátom, nyíljon az a hűtő. Nyíljon a hűtő, nyíljon a spájz, ott van, ami kell nekem, az a fáradtságom ellenszere. Így van. Jó degeszre eszem magam, megiszom azt, ami jár nekem, és utána majd nem leszek fáradt. Tényleg így van ez? Dehogy is, éhes nem leszel akkor. A fáradtság megkeveri a gondolkodásmódunkat, és nem a fáradtság betöltésével, megoldásával kezdünk el foglalkozni, hanem azokkal a vágyakkal, amiket a fáradtság felerősít bennünk. A fáradtság elvisz egy olyan szakadékig, egy olyan pontig, amin, hogyha átmész, akkor sok esetben nincsen visszaút. És ezért annyira veszélyes. A fáradtság kialakítja az ez jár nekem érzését. Amikor fáradtak vagyunk, akkor egyre kisebb az önkontrollunk. Egyre kevésbé tudjuk azt mondani, hogy ezt nem kellene. Ezért mondom, hogy elkezd beszűkülni a gondolkodásunk. Beszélhetett annak idején Izsák a fiaival, hogy mit jelent az első szülöttség, mit jelent másodszülöttnek lenni, mivel fog majd ez járni időskorotokra és az egész jövőtökre nézve. Minden bizonnyal. Egy ilyen kultúra vette körül őket. Ha a saját szüleiktől nem tudták ezt a fiúk, akkor tudhatták volna a környezetükből. De amikor Ézsau egyszer fáradt, miért? Hát azért, mert Ézsau olyan, mint te meg én. Hogy elmegy reggel a melóba, végig dolgozza, húzza az igát, keresi a vadat, meg kell próbálnia neki levadászni, mit kell tenni ehhez. Célokat tűz ki maga elé, feladatokat bíznak rá, rendelnek tőle, Ézsau lőjél nekem vadat. Oké, mennyit kérsz? Ennyit, 10 szarvas rendel. És amikor még csak reggel 8:30-kor még csak 2 szarvas van, akkor Ézsau pontosan ugyanúgy érzi magát, mint te meg én, hogy te jó ég, 5 órára hogyan lesz meg a 10 szarvas? És amikor Ézsau fáradtan hazamegy, és azt mondja, hogy megcsináltam, megvan, akkor mostantól engem hagyjanak békén, nem akarok semmivel foglalkozni, csak azzal, ami mostantól kezdve nekem jár. És kedves férfiak, itt hadd mondjam el, hogy ezen a ponton nekünk, hogyha lehet, még nagyobb a felelősségünk a családunk iránt. Mert az ipari forradalom óta, amikor a férfiak egyre inkább elkezdtek bejárni valahova dolgozni, és nem otthon a ház körül tették azt, amit az őseik, meg azoknak az ősei, meg azoknak az ősei, és nem tudtak a gyerekeik oda csatlakozni hozzájuk már, hogy gyere fiam, megmutatom, hogyan kell kapálni, hogyan kell kaszálni, hogyan kell aratni, és akkor a kisgyerek ott játszott körülöttük, közben ő is megmarkolta a búzát, ő is megfogta a sarlót, ő is belevágta a kapát a nagylábújába, és így tovább. Amikor ez elkezdett eltávolodni egymástól, mert apa bement a munkahelyére, és végig dolgozta a gyárban a 8, 10, 12, 16 órát, akkor amikor apa hazajött, a gyerekeinek akkor lett először lehetőségük találkozni apával. Csak apa hogy néz ki egész nap végére? És apában vajon azok a vágyak vannak-e, amikre a gyermeke vágyik? Pontosan? Ennyit szerettem volna mondani, úgyhogy imádkozom. Nem, dehogy is, épp az ellenkezője. Apában és most már a második világháború óta egyre inkább anyában is. Aki ugyanúgy bemegy dolgozni, aki ugyanúgy húzza az igát, aki ugyanúgy ledolgozza. Ez egyre inkább férfiak és nők problémája egyaránt. Hogy amikor hazaérsz, fáradtan a munkából, mint Ézsau, akkor azt mondod, hogy most én jövök. Eddig én adtam magamból, most én jövök. És tudjátok, az az igazság, hogy ezt nem tehetjük meg. A férfi és a nő harcai, de most hadd koncentráljak itt a férfiakra, mert érezzük, hogy ez bennünket érint igazán. a férfi harcai nem érnek véget a munkaidő lejártával. Ez a kőkemény igazság. Férfiakként arra teremtett bennünket Isten, hogy tűzzünk ki magunk elé célokat, és küzdjünk azokért. És lehet, hogy mások tűznek ki elé célokat, mert a főnököd megmondja, hogy talán nem is tudtad, de ez lesz a mai célod. Meg ez lesz a célod jövő hétre, meg a következő hónapokra, és a következő évtizedekre megvan, hogy mik a te céljaid. És hajlamosak lennénk azt mondani, hogy én megharcoltam a munkahelyen a magam harcát. Nem akarok most már több felelősséget. Nem akarok most már küzdeni még mással is. Csak az az igazság, hogy nem csukhatod be a kaput, nem húzhatod le a rolót, nem dobhatod be a törölközőt, amikor hazaérsz. Hanem akkor férfiként azt kell mondanod, hogy na most kezdődik a napomnak a következő része, és most fogom a családomért harcolni a harcaimat, a gyerekeimért harcolni a harcaimat, a feleségemért harcolni a harcaimat. És ez azt jelenti, hogy mondhatsz olyat, hogy ne haragudj, most megmosakszom, átöltözöm, pihenek 5 percet, és utána a tiéd vagyok, a tieitek vagyok. De azt nem mondhatod, hogy hagyjatok békén, mit zavartok? Nem tudjátok, hogy én küzdöttem egész nap? Levadáztam az összes vadat? Hagyjatok békén, ilyet nem lehet mondani. Mert ott is ott van a felelősség és szüksége, szükség van rád. De itt jön a fáradtság, és azt fogja mondani, hogy ez neked jár. Ez neked jár. És olyankor a fáradtsággal együtt megjelenik a vágy és a kísértés arra, hogy úgy töltsd be azt a vágyadat, ahogyan te akarod. És a legtragikusabb része ennek az, hogy amikor nem vagy a fáradtság miatt, már nem vagy a magad ura, akkor kiszolgáltatottá válsz. És akkor, ahogyan néhány héttel ezelőtt beszéltük a kísértés kapcsán, most nem szeretnék mélységében újra belemenni ebbe, de hogyha a fáradtságot nem tudod szabályozni, és nem mondod azt, hogy most magával a fáradtsággal kell foglalkoznom, akkor úgy fogsz járni, hogy bekopogtat a kísértés, és amikor a leggyengébbnek érzed magadat, akkor fog eltalálni. Ez történt Ézsauval. Megjelent egy kísértés. Oké, betöltöm én a szükségedet, csak add nekem azt, ami nálad van. És így fog megjelenni ételben, italban, telefonozásban, képernyőfüggőségben, egy másik férfi vagy nő személyében. Így fog megjelenni az a kísértés, ami jelentkezik, hogy betöltse a vágyadat. Mint ahogy Ézsaunál is. És nem csak, hogy beszűkíti a gondolkodásodat, mert annyit fogsz látni, hogy nekem az kell, az, hanem egyúttal felerősíti a vágyaidat. És azt mondja Ézsau, hogy adj nekem ebből a vörös valamiből. Látjátok, hogy mennyire szűk már itt a látókör? Teljesen mindegy, hogy mi az. Csak a vágyamat, ami felerősödött, azt töltse be. Hát szinte komikus, nem? Adj nekem abból a vörös ételből, abból a valamiből. Hát azt se tudtam, mi az. Csak a fáradtság olyan módon beszűkít, hogy már semmi nem érdekel, csak hogy a vágyadat betöltsd. Ott viszont a hosszú távú gondolkodás megszűnik. Olyannyira beszűkül, hogy Ézsau nem gondolt semmit azzal, hogy egyébként mitől fosztja meg magát abban a pillanatban. Tudjátok, hogy mit jelentett az elsőszülöttségi jog? Az elsőszülöttségi jog az azt jelentette, hogy az egész örökségnek a fele az az elsőszülötté volt. És ha több testvér volt, akkor a többi a maradékon osztozott. Ezt jelentette az elsőszülöttség. Mindennek a fele a tied. És apád minden áldása a prosperitáshoz, a gazdagodáshoz, a jóléthez, az áldás az az elsőszülöttet illeti. Ezt teszi a fáradtság. És ezért mondom, hogy az Ézsauk társadalma vagyunk, mert mi ezt a kettőt egyszerre szeretnénk. Gyorsan, azonnal valami csillapítsa a vágyaimat, de szeretnénk a hosszú távú áldást is. Ezért mondom, hogy nem törődünk a következményekkel. De a tetteknek mindig van következménye. Azt is mondhatom, hogy a bűnnek mindig van következménye. És ezeket a következményeket nem lehet leszámítani. Úgyhogy amikor fáradt vagy, akkor ülj le, és mondd azt, hogy most azért gondolkodsz így, Tomi, mert fáradt vagy. Kutatások szerint a fáradtság, a krónikus fáradtság legtöbbször életmódbeli hozzáállásoknak a következménye. És az első néhány ok, amit felsorolnak, egy, a fizikai aktivitás hiánya. Azt hinnéd, hogy ha többet mozogsz, fáradtabb leszel, de nem, mert a mozgás olyan dolgokat indít be a szervezetedbe, amit más nem tud, és ezért a fizikai aktivitás az felfrissít. Kettő, a kevés alvás. Ezt nem úgy mondom, amiket most mondok, minthogyha expert lennék belőle, hanem mint aki a 10-ből 8-al viaskodik. De szemfelnyitogatásként mondom, fizikai aktivitás hiánya, az alvás hiánya, a kávé és alkohol fogyasztásnak a túlhajszolása. Te hány kávét iszol meg naponta? Egyet. Hármat. Az már valami. Ötöt. Azt a komolyan, és még bírsz aludni? Nem, de nem baj. Te hány kávéval bírod egy nap? 6. Ez az. Egy nyelvet beszélünk. Testvérek vagyunk, te meg én, igaz? Úgyhogy, amikor fáradt vagy, gondold végig, mit tudnál változtatni. Mert változtatni kell. Hogyha nem akarsz ebbe az utcába bemenni. Hogyha nem akarsz kikötni egy idő után a klinikán, mert tönkrement a szíved. Hogyha nem akarsz kikötni a pszichiátrián, mert tönkrement a lelked. Hogyha nem akarsz kikötni más férfinak vagy nőnek a karjaiban, mert nem tudtál a fáradtságod miatt kontrollt gyakorolni önmagadon. Annyira jellemző volt Ézsaura ez a mondat, hogy ha tegyem abból a vörös valami csodából, annyira jellemzővé vált ez a történet, hogy hát nagy valószínűség szerint Jákob ráragasztott ennél fogva egy gúny nevet. És kezdett úgy beszélni a saját bátyjáról, hogy tudjátok, az a vöröses, az a vörösöző, az az én bátyám. Ezért nevezték el őt Edómnak. Ez lett a gúny neve, az a vöröses. Hát ezt okozza velünk a fáradtság, hogy egy idő után nem fogjuk tudni kontrollálni magunkat, és akkor akár gúny tárgyává is válhatunk. Na nézzünk egy következő helyzetet, amikor a fáradtság az egyenesen szembeállít Isten gondolkodás módjával és Isten törvényével. Nézzétek, Sámuel első könyve 14. fejezet 31-32. vers. Azon a napon ugyanis Mikmásztól Ajjálónig verték a filiszteusokat, és a nép már nagyon kimerült. Ekkor a nép rávetette magát a zsákmányra. Fogták a juhokat, marhákat, borjakat, vérüket a földre folyatva vágták le őket, és a vérrel ette a nép a húst. Ez a történet, ez csúcsra járatja azt a hozzáállást, hogy nekem ez jár. A nép a vérrel együtt ette a húst. Na most mi sem szoktunk véres húst enni, így van? Időnként egy jó steak, némelyeknél kevéssé átsütve, de azért nem jellemző, hogy vérrel együtt esszük a húst, ugye? Izrael fiai számára azonban Isten ezt parancsba, törvénybe adta. Mózes 3. könyve 17. fejezet 11. versben ezt olvassuk. Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelés szerezzen értetek. Mert a vér a benne lévő lélek által szerez engesztelést. Egy nagyon komoly szellemi igazságról van itt szó. Ugye nem tudjuk megmutatni, hogy hol van a lelkünk. Nem tudod megmutatni, mint hogy itt a szívem, itt az agyam, hol a lelked. És Isten azt mondja, hogy a lélek valahol a vérben van. És a vér által szerez engesztelést, ezért vért enni tilos, soha, soha. És amikor Izrael fiai egyébként egy győztes csata után vannak, és ez a tragédia, egy győztes csata után vannak, egy rossz vezetői döntés miatt, amikor Saul a király nem engedi őket enni, egy rossz vezetői döntés miatt végül mégiscsak nem tudnak a saját fáradtságukon úrrá lenni, a saját vágyaik azt diktálják, hogy most muszáj enni, és olyan módon beszűkül a gondolkodásmód, hogy azt mondják, hogy nem érdekel, ha véres a hús. El tudjátok képzelni egy jelenetet? Egy fáradt hadsereg. Mit csinál azokkal az állatokkal, amiket ott talál, amiket éppen most zsákmányoltak? Birkák, marhák, és eszik a véres húst. Amikor megfogalmazódik a fejedben, hogy nekem ez jár, ott kell megállni. Mert a hosszú távú következményeket nem tudod felmérni. És sokszor, ezt hadd mondjam el erről, különösen következő alkalmon Illés történetén keresztül, az ő kiégési történetén keresztül lesz majd szó, de amikor nagy dolgokat teszel, és az adrenalin felpörög a szervezetedben, és az adrenalin visszatartja a fáradtságodat, és amikor végzel egy nagy projekttel, egy nagy munkával, egy különleges dologgal, egy nagy szolgálattal, akár amit az Úrért végzel, és utána megállsz, és hirtelen lecsökken az adrenalinod, na ott fog bejönni ez. Amikor azt mondod, hogy utánam a vízözön, nem érdekel, mi van. Nekem ez jár. Egy győztes csata után voltak, és mégsem számoltak azzal, hogy mit mond az Úr. A fáradtság megjelenhet a kontrollvesztésben, a fáradtság megjelenhet a kapcsolataidban is. Ezzel szeretném zárni ezt a mai alkalmat. Bírák könyve 16. fejezet, 15-16. vers. Delila ezt mondta neki, tudniillik Sámsonnak, a férjének. Hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Már háromszor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erőd. Amikor minden nap zaklatta és gyötörte szavaival, Sámson halálosan megunta a dolgot. Belefáradt. A kapcsolatainkból fakadó fáradtság az ugyanilyen elgyötrő lehet, mint amikor a feladatainkat végezzük. Vannak olyan kapcsolatok, vagy olyanok, amikben te léptél bele, csak eldorzultak, vagy olyanok, amikben nem akartál volna belelépni, csak kialakultak. És olyan idegőrlően működik, hogy egy halálos fáradtságot eredményez. Ézsaunál olyan fáradtságot látunk, amit a mindennapi tevékenységek okoznak. Sámsonnál olyan fáradtságot látunk, ami a kapcsolataiból fakad. A végén halálosan elfárad, és ott nem tudja már kontrollálni önmagát, és ez egyenesen az életébe kerül. Mert amikor elárulja a feleségének az ereje titkát, sajnos itt sem egy mintaértékű házasságot látunk, elárulja a feleségének a titkát, az pedig elárulja őt az ellenségeinek, és az ellenségei elfogják, megvakítják, és végül ebbe fog belehalni. Hadd fejezzem be azzal, hogy talán nem is tudtátok, de a piócák gyermekei vagyunk. Na, otthon mindenki utána nézhet, hogy miért mondtam ezt. Nem, most ezt itt szeretném feloldani, és ezzel el is búcsúzunk. Azt mondja a példabeszédek 30. fejezete, a 15. versben. A piócának két lánya van. Add ide, add ide. Ugye, nem nehéz felismerni a párhuzamot. Mi a piócának az élete értelme? Az, hogy minél hamarabb rád tapadjon, és elszívja az erődet, a véredet. És azt mondja a példabeszédek szerzője ebben az esetben, Ágúr. Azt mondja Ágúr, hogy figyeljetek, a piócának mindig ez a természete. A piócának, hogyha lesznek lányai, akkor a természetük az olyan lesz, hogy ad ide, azonnal, most azonnal, az enyém, jár nekem. Úgyhogy ezt azért mondja, és én is azzal szeretném zárni, hogy tudd, hogy egy ilyen kultúra vesz körül minket. A piócáknak a társadalma, az ézsauknak a társadalma. Mindig ez lesz. Ad ide, most azonnal, hadd egyen, mert fáradt vagyok. És te pedig azt tudod mondani, hogy ezzel szemben nekem azt mondja az Úr, hogyha megfáradtam és meg vagyok terhelve, akkor hozzá menjek, mert ő megnyugvást ad. Hadd zárjam azzal az igével, ami a jegyzetünknek a legalján van. Kit idézte ma már ezt a Biblia verset? Ézsaiás könyve 40. fejezet 30.-31. vers. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Tudjátok, a legtöbbször úgy szoktuk interpretálni ezt a néhány verset, hogy hát ha még a legkiválóbbak is megbotlanak a Biblia szerint, hát akkor mi hogy ne botlanánk meg? Ha még a legkiválóbbak is elfáradnak, hát akkor ne csodálkozz azon, hogy te is elfáradsz. De én szeretném a más megvilágításba helyezni ezt a számotokra. Mi van akkor, hogyha a legkiválóbbak, azok mi vagyunk? És így szeretnélek ma utatokra engedni benneteket. Mi van akkor, hogyha nem az az igaz, hogy vannak kiválók, és a kiválók is időnként megfáradnak, és halálosan elfáradnak. Hát hol mondja ezt a Biblia, hogy vannak a kiválók, meg vagy te, meg én, a gagyik, a kicsik, a gyíkok, akik pláne megfáradnak, hát azoknak el se kell indulni, már fáradtak. Ez rólunk szól, tudjátok? Ez a kiválókról szól. Arról szól, hogy te meg én törekszünk kiválóságra, törekszünk a munkahelyünkön jól teljesíteni, törekszünk jó apák, anyák, férjek és feleségek lenni. Törekszünk arra, hogy kiválóak legyünk. Ezek a legjobbak. Ez vagy te. Ezért tehát, hogyha megfáradsz, akkor nem kell úgy érezned, hogy mindennek vége. Hanem ez neked szól, ez a bátorítás, hogy megfáradsz, de semmi gond. Mert hogyha Istenben bízol, ha hozzájössz, ő meg fogja mutatni, hogy milyen csatornán kell a fáradtságodat megoldani. És talán már most jár az agyad azon, az agyad azon, hogy min kell változtatni holnaptól. Hajrá! Mert a Szentlélek meg fogja mutatni, hogy figyelj, te kiváló vagy. Még az ifjak is, a legkiválóbbak is ellankadnak. Ez lennél te? De ne csüggedj el. Megmutatom, hogy hogyan tudsz kijönni belőle. És lehet, hogy most úgy érzed magad, hogy szányra kelni. Hát uram, nem hogy szányra kelni nem tudok, hanem úgy érzem, hogy nincs is szárnyam. De azt mondja Isten, hogy szányra kelhetsz, mint a sas. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk, hogy te fáradt sasmadaraknak látsz bennünket. És köszönjük, hogy a sasnak fent van a helye az égen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te hívsz magadhoz, ha megfáradtunk és meg vagyunk terhelve. Köszönjük, Úrunk, hogy amikor megrepett nátszálnak érezzük magunkat, akkor te nem törsz el bennünket. Amikor füstölgő mécsesnek érezzük magunkat, akkor nem oltasz ki. Köszönjük, Úrunk, hogy benned van a mi erőnk. És kérünk, Úrunk, adj nekünk kegyelmet ahhoz, hogy a fáradtságunkat felismerve és beismerve megtaláljuk a megfelelő megoldást. Úrunk, nem akarjuk átadni magunkat a vágyainknak, nem akarunk lemondani a mi hosszú távú örökségünkről, a mennyei állampolgárságunkról, hanem téged akarunk követni, Uram. Kérlek, hallgass meg minket Jézus nevében, állíts helyre bennünket, add vissza az erőnket, mert benned bízunk. Amen.